juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai parlamenti választásokról is vannak már részeredmények. A Nemzeti Választási Iroda előzetes adatai szerint a szavazatok 49,3%-ának összeszámlálása után a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő: Fidesz-KDNP 43,56%, Tisza 31,1%, DK-MSZP párbeszéd zöldek 8,28%, és Mi Hazánk 6,79%. A leadott szavazatok alapján a mandátumok megoszlása a Fidesz-KDNP-nek 11, a Tiszának 7, a DK-MSZP párbeszéd zöldeknek 2, és a Mi Hazánknak 1 mandátumot jelent. A leadott szavazatok alapján a következő pártlisták nem szereztek mandátumot, mert nem érték el az 5%-os bejutási küszöböt: a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Momentum, a Jobbik és az LMP zöldek. Az EP választási jogi eredményét a külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálása, valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg legkésőbb június 28-án. Egerben a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Wagner Ákos nyerte az önkormányzati választást. A szavazatok közel 100%-os feldolgozottsága szerint ez már végeredménynek tekinthető. Az egyéni képviselői mandátumok tekintetében is tarolt a Fidesz, csak a város északi végén Felnémeten dolgozhat tovább az eddigi képviselő Bódi Zsolt függetlenként. A 10 egyéni jelölt mellett 4-en jutnak be kompenzációs listáról. Wagner Ákos értékelőjét azzal kezdte: Eger újra narancssárga, nem kicsit, hanem nagyon. Megköszönt az egriek támogatását, és amellett, hogy ő polgármester lett, az erős közgyűlési felhatalmazásra hívta fel a figyelmet. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, a választókerületi elnök arról beszélt, megújult, a korábbinál jóval kisebb szervezettel fogtak neki a munkának, de ez a csapat képes lesz a jövőben is megismételni a mostani eredményeket. Úgy fogalmazott, Eger megérdemli, hogy a lehetőség szerinti legnagyobb támogatást ítélje meg számára a kormányzat. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni képviselő jelöltek közül tehát csak egyetlen egy nem nyert a városban. Miskolcon a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje a Voksok 40,27%-át szerezte meg, a közel 100%-os feldolgozottság szerint. Felhasalta a Queen dala, a We Are the Champions, erre vonult be Tóth Szántai József, Miskolc új polgármestereként köszöntötték őt az éjjelző közönség tagjai. Kedves barátaim, ezt megnyertük, kezdte Tóth Szántai József, pokolian kemény 4 hónap van mögöttünk, de én ezt a 4 hónapot semmiért nem cserélném el. A most született barátságok jó alapot képezhetnek ahhoz, hogy októbertől új útra tereljük a várost. Újra erősek vagyunk, ezt pedig az elvégzett munkának és a miskolciak bizalmának köszönhetjük, mondta. Csöbör Katalin beszélt ezután, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült visszavennünk Miskolcot, még kicsit izgulunk a képviselő jelöltjeinkért, de jól állunk, mondta. Az országgyűlési képviselő szerint, akik nem Tóth Szántaira tették a voksukat, azok is meg fogják változtatni a véleményüket a későbbiekben. A miskolci képviselőtestületben az adatok szerint a Pont Mi Egyesület Fidesz-KDNP 16 mandátumot szerzett, a DKLNP Zöldek MSZP Párbeszéd 5, a Mi Hazán 2, a Függetlenek Szíve Jobbik Momentum 2 és a Néppártyán 1-1 taggal ülhet be a közgyűlésbe. Budapesten 31%-os a feldolgozottság, ami alapján továbbra is kiélezetnek nevezhető a verseny a főpolgármester jelölti voksoláson. Vitézi Dávid 48,54%-on áll, Karácsony Gergely 46,4%-on, míg Gruntner András, a Mi Hazánk jelöltje 5,42%-ot szerzett az eddigi adatok szerint. Az új összetételű Európai Parlament képviselői helyeire vonatkozó első mandátumbecslés szerint az Európai Néppárt 181, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 135, az Újítsuk meg Európát nevű frakció 82, az Európai Konzervatívok és Reformerek 71, az Identitás és Demokrácia pártcsoport pedig 62 képviselői helyet szerezhet. Ezt az Európai Parlament közölte este, azt követően, hogy az uniós tagállamok egy részében befejeződött az EP választás, és a 27 tagállam közül 11-ből beérkeztek az exit poll felmérésekre alapuló becslések. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyol felhők, illetve szaharai eredetű por is lesz ma felettünk, amely jobban szűrheti majd a napsütést. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 16-17, napközben 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban a domonkos nővérek életében nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó beszélget.
A domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje, ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP-jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet lóhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká domonkos mellett, Igazából először a női ágat alapította Domonkos. Azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszkén mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek Domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a Domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik Domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a Domonkos családot. És hogy mik ezek a Domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De ahogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra, egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok, hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu az egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni. Én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirendulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, megbeszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük? Te ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni az ászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen ízlatságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem a József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat. Akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban a Tiszáninneni Református Egyházkerület két gyülekezetébe látogatunk el. Első állomásunk Kovácsvágás lesz, ahol a Református Egység és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet a műemléktemplomban. Mások mellett Pap Imre lelkipásztor is megszólal majd helyszíni összeállításunkban. Utána Kazincbarcikára invitálom Önöket, itt a templomot újítatták fel az alsói református egyházközség tagjai. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek. Bunzik Attiláné lelkészt kérdezzük a részletekről. Tartsanak velünk! A Református Egység és az Összetartozás napja alkalmából tartottak ünnepi istentiszteletet a Kovácsvágási Műemlék Református templomban. Az együtt imádkozás, a közös gondolkodás és a hitben való megmaradás járta át az eseményt. Ezt nyilatkozta rádiónknak Pap Imre lelkipásztor. Az istentisztelet végén Széphalmi Jurkó László, erdélyi magyar örökségdíjas iparművész, az Úr szeme című alkotását adományozta a helyi gyülekezetnek. Sütő Dávid Pelé beszámolója.
Pap Imre lelkésszel, Kovácsvágás lelkészével beszélgetek arról, hogy miről is szól ez a mai alkalom, ez az ünnepi hálaadó istentisztelet, miről fog szólni.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a mai istentisztelet egyrészt ugye a magyarság találkozóval kapcsolatos, ami ugye, hogy az egység napja és illetve az összetartozás napja felé közeledve még jobban jelzi azt, és szeretnénk erre emlékezni, hogy az együtt imádkozásnak, az együtt gondolkozásnak, az egy hídben való megmaradásnak nagy szerepe és fontossága van a mai időkben. És ezen a mai napon egy falunap keretében, illetve egy hálaadó istentisztelet keretében szeretnénk még jobban a közös ima felé terelni a kovácsvágási híveket és a messziről, közel távolról jövő vendégeket.
Ha jól tudom, még egy épületet is átadtak a mai nap folyamán. Erről az átadásról mit lehet tudni?
Igen, itt a szenvedélybetegekkel való foglalkozásnak már nagy hagyománya van Kovácsvágáson, és polgármester úr így ebben szeretnének élen járni, és egy olyan épületrészt adtak át felújítva, amivel még hatékonyabban lehet a szenvedélybetegekkel foglalkozni. Mert ugye, ahogy az igében is benne van, ahol az Úr lelke van, ott van a szabadság. És amikor az ember az Úr lelke, a Szent lelkeinek segítségével a megszabadulás útjára tud lépni, akár egy szenvedélybetegségből, ez tud számára megújulást, hitbeli megújulást és egészségben való javulást is okozni.
És az összetartozás napjához kapcsolódóan az istentiszteletre kiket hívtak el, honnan érkeztek esetleg vendégek?
Polgármester úrral közösen igyekeztünk távolabbról is megszólítani, határon túlról is testvéreinket. Elsősorban gondolok itt Csűri István ott püspök úrra, nyugalmazott püspök úrra, aki ige hirdetéssel is szolgál itt közöttünk. És az ország minden tájáról, de elsősorban egyházkerületünk és egyházmegyénk vezetőségéből püspök helyettes urat és tanácsos urat, továbbá esperes urat is nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra, amelyen együtt imádkozhatunk a nemzetünk egységért és annak hídbeli megújulásáért.
És a gyülekezet hogyan készült, hogyan élték meg a készülődést, akár lelkiekben? A gyülekezet miként készült erre az alkalomra?
Ez a mai nap egyben egy falunap is az önkormányzat, elsősorban az önkormányzat rendezésében, amely nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy a helyi gasztronómiai érdekességeket és a a kulturális tevékenységet, akár művészeti tevékenységet is jobban megismerjék a vendégek, és ezáltal népszerűsítsük azt, amit Kovács Vágás tud nyújtani a vendégeknek, az ide látogatóknak. De minden ilyen alkalom az egy ünnep is, és egy közösség kovácsoló esemény is tud lenni, amihez egy Isten tisztelettel, lehet mondani, megkoronázva tudja még inkább arra abban az irányba terelni a kedves testvéreket, hogy mindezért van miért hálát adnunk az Úristennek.
Nyugállományú főtiszteletű Csőri Istvánnal, Királyhágó melléki református püspökkel beszélgetek. Honnan és kinek a meghívására, miért is érkeztek erre a mai alkalomra?
Kovács Vágással több mint egy évtizedes kapcsolatunk van. Polgármester úr nagy szeretettel hívott engem annak idején, amikor júniusban felavattuk azt a lélekharangot, amely Trianonra emlékeztetett. Polgármester úrral találkozva korábban rájöttünk arra, hogy a gondolkodásunk nagyon közeli. Éppen ezért meghívott akkor, és hát úgy látszik, hogy annak idején az a szolgálat valahol ott maradt a lélekben, és éppen ezért, hát most már negyedik alkalommal jövök, nagy szeretettel, nem csak a tájat szeretve, hanem az embereket is, akik itt élnek, és akik szeretik az Isten igéjét.
A mai alkalmon ön lesz az ige hirdető, mivel is készült a mai ünnepi hálaadó Isten tiszteletre, hiszen még az Isten tisztelet előtt beszélgetünk.
Szokásomhoz szíven a Bibliaolvasók alauszt szoktam ilyen alkalmakkor is olvasni, mint mindenkor, minden nap. Ugye az első nagyon fontos dolog az, hogy maga a Bibliaolvasók alauszt egy olyan lelki kapcsolatot hoz létre, amely barátaimmal, akár ha Kanadára gondolok, vagy éppen Ausztráliára, Erdélyre, vagy az anyaországra, egyfajta igei alapon működő lelki kapcsolatot. No, éppen ezért a mai napon jelenése könyve 8. részének első 6 versét akarom a gyülekezet előtt feltárni a következő 3 nagyon lényeges pontban. Az első ugye, hogy egy alkalom, amikor nagy sürgés, forgás van és ünnepelünk, de ugyanakkor ott vannak a nehéz dátumaink, lásd június 4-e, akkor ideje van az elcsendesedésnek, úgy, ahogy elcsendesedett a mennyben minden. Kezdődik a jelenések könyve 8. fejezete. Föltesszük a kérdést, hogy ez a csendesség milyen. Vajon az aggodalomnak, a rettenetnek csendessége, vagy a szedettségnek a csendessége? Szeretnék 2 olyan dologra összpontosítani, amely egyfelől a teremtői csend, hiszen visszavezet bennünket ez az egész kozmosz teremtésének eseményére, de ugyanakkor pedig, mivel mi nem vagyunk teremtők, mert a semmiből teremtő Isten az, aki tud valamit ebben a világban a semmiből létrehozni, de alkotók lehetünk. Éppen ezért szeretném, hogyha megmaradna a szívben az, hogy mi akármilyen körülmények között élünk, megkapjuk a lehetőséget kegyelemből, hogy alkotói csendességben éljünk. Persze ennek rettenetesen sok az akadálya. A hívő emberről beszélve, a hívő ember is megkérdezi, hogy az Úristen miért enged bennünket ilyen nehéz helyzetbe. Egyébként, hogyha 8. fejezetet olvasom, akkor azt hallom, hogy imáink csak úgy kerülnek a mennybe, hogyha az angyolok azt tovább viszik, vagy az igazi trón közelben lévő aranyoltára, hogyha pedig megtisztítja az angyal, a főangyal, aki ott van. Ugye a laikus ember ebből azt szűri le, hogy hát Isten igen-igen nehéz vizsgákat állít elénk. No, ennek a vizsgának nem a negatívját kell nézni, hanem a pozitívumát. Tehát azt jelenti, hogy bármilyen legyen a vizsga, de lesz vizsga. Bármilyen lesz a vizsga, de lehet győzelem. És a 6. vers így is fejeződik be, hogy azok az angyalok, akik a trombitát a kezükbe tartják, elkezdenek trombitálni. Mit jelent ez? Van jövő, Isten megnyitja előttünk. Itt Kovács Vágáson, Kárpát-medencében, az anyaországban, nálunk, minden nehéz, minden kimondottan küzdelmes helyzetben, azért, mert ő szeret bennünket továbbra is.
Itt a mai alkalom azzal is kapcsolatos, hogy az összetartozás, a magyarság összetartozásának a napja is volt a közelmúltban. Ennek tükrében miért is fontos ez a mostani alkalom, ez az ünnepi istentisztelet, hogyan látja?
Ugye az előbb már emlegettem Trianont, nem azért, mert most egy nagy kétségbe esett szomorú ember lennék, hanem azért, mert valóban a történelemnek egy olyan pillanata, amikor rádöbbent bennünket maga az Úr az ő szeretetével, hogy itt olyan problémák jöhetnek, olyan küzdelmes helyzetek alakulhatnak ki, amelyekben az ember akkor tud tovább lépni, hogyha egyfelől rájön arra, hogy Isten szeretete továbbra is van, másfelől pedig ebből a szeretetből nekünk egymás szeretetében is épülni kell. Persze, összetartozás, hirdetni kell állandóan. Ugye van egyfajta hamis pluralizmus felfogás, ami csak a törésünket hozza, de egyfajta összeforródás is, összetartás is, és nagyon fontos, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódnak. Egyébként, ha a református egységnapra is gondolunk, ugye csodálatos dolog történt Debrecenben 2009-ben, én ennek a jegyében is próbálom az én imádságomat megfogalmazni, azért, mert az a református egység nem azt jelenti, hogy a reformátusok bárkivel szemben is összefognának, hanem azt jelenti, hogy összefognak, hogy másokkal is össze tudjanak fogni, sokkal nagyobb hittel és sokkal nagyobb őszinteséggel.
Széphalmi Jurkó Lászlóval, erdélyi magyar örökség díjas iparművésszel beszélgetek itt Kovács Vágáson az ünnepi háladó istentisztelet előtt, és hogyan készült erre a mai alkalomra.
Kovács Vágás a szívem csücske. 56 évvel ezelőtt tettem be ide a lábam, és nem poroltam le, mint ahogy Jézus mondta a tanítványainak, hogy amennyiben nem fogadnak be téged, akkor tessék, csapd oda a lábad, a por is menjen le rólad, és utána menjél tovább. De annak a falunak nagyon rossz sorsa lesz. Hát Kovács Vágás az nagyon jól fogadott. Találkoztam Lovas Gyula bácsival, nagy tiszteletű tiszteletes úrral, de abban az időben a feleségével is, aztán a Sándor Endre polgármester úrnak a szüleivel is, és sok mindenkivel találkoztam, és ezért úgy gondoltam, hogy ha most ide eljövök, akkor valamit hozok. Már egyszer ugyan 2 évvel ezelőtt hoztam egy képet, amin az angyali üdvözlet van, szintén a templomba került elhelyezésre, ahol az angyal száll le, és a kezébe a tábla, de a kőtáblán nem a 10 parancsolat van, hanem emberek vannak, a mulattól kezdve a fehér emberig, tehát gyakorlatilag az összetartozásnak az eredményét akartam produkálni. Most egy olyan képet hoztam, ami az Úr szeme, az a címe. Az Úr szemében benne van Európa, Európán belül Magyarország, az bal oldalon a Jézusnak a karja, és jobb oldalon pedig a Szentlélek galamb ábrázolásaként. Hogy miért is hozom? Részben azért, mert 77 éves koromra megtehetem. Ez nem anyagi jellegű dolog, hanem úgy érzem, hogy vannak bizonyos kötelezettségek, amit az ember szívesen megcsinál, mert érzem az Úrnak a segítségét és a jó indulatát, nap mint nap imádkozva természetesen, és az életemet is úgy próbálom irányítgatni, hogy az az Úrnak megfelelő legyen. Ezért is én vissza akarom valamelyest adni, és próbálom visszaadni.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek. A Tiszán inneni református egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. 2 évvel ezelőtt történt már, közel 2 éve, tehát nem egy friss esemény ez, de Egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcik a város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egresi Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017 augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása, egy szép lelkész lakás mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14.300.000 forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy Covid-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáninneni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért plusz költségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkban, a régi írásokban, forrásokban, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a Sajó-Kazinci gyülekezethez? Mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták. Az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó-Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közelesik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó Isten tiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az Isten tiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai, elég nagy létszámú presbitériumunk van, 21 presbiter van és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül inkább, sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyást szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták és hogyan élik meg a Sajó Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel. Sajó Kazán, Sajó Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben. És 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkész házaspár Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni, a kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. Közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket és a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek. Egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani. Soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Hálaadó Isten tiszteleten túl milyen egyéb programok, gyülekezeti alkalmak várnak még a közeljövőben a gyülekezetre?
Ha az évre tekintek előre egy kicsit, akkor legközelebbi ünnep szintén a konfirmáció lesz a gyülekezetben, pünkösd ünnepén 16 fiatal fog majd konfirmálni. Utána lezárjuk a hittanévet, hittanévzáró istentisztelettel, és a családi istentiszteleten legaktívabban résztvevő gyermekeket mindig meg szoktuk jutalmazni. Most egy kicsit másként tervezzük, mint eddig. Eddig mindig egy autóbuszos kirándulásra vittük el őket, és most a nagyobbakkal először tervezünk egy 2-3 napos csendes napot. Lehet, hogy Imolára fogunk elmenni, ott van egy nagyon szép gyülekezeti ház, direkt ilyen célra. A kisebbeknek pedig ilyen családi napot szeretnénk itt a parókia és a templomkertben, hogy egy kicsit a szüleikkel is találkozhassunk egy kicsit kötetlenebb formában, amikor tényleg lehet ismerkedni az ő családjaikkal. Aztán szeretnénk részt venni az Ez az a nap rendezvényén, 50 jegyet vásároltunk a gyülekezet számára, majd az odavaló jelentkezés most kezdődik el. Aztán, ha nyárra gondolunk, akkor július közepén szervezzük most a nyári napközis táborunkat. Augusztus elején testvérgyülekezeti találkozó lesz Tornalja és Szilágy Balla, egy felvidéki és egy erdélyi testvérgyülekezetünk van. Minden évben találkozunk valahol, most pont rajtunk a sor, mi fogadjuk a vendégeket, ez egy 3 napos találkozó szokott lenni, most mi leszünk a házigazdák. Aztán van vagy 7-8 esküvő a gyülekezet életébe bejelentve, és hát nyilván a mindennapi szolgálatok is mindig szép elfoglaltságot jelentenek a számunkra.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életében.